Rajaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Érdekes megbeszélés volt, de itt az ideje véget vetni az öldöklésnek, ezt mondta Donald Trump, miután a Fehérházban fogadta Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt. Az első nyilatkozatok alapján szívélyes és produktív volt a találkozó, mely hosszabbra nyúlt a tervezetnél. A nagy kérdés az volt, hogy Trump rábólint-e Zelenszky kérésére, hogy Ukrajna nagy hatótávolságú rakétákat szerezzen be az Egyesült Államoktól. Ezt az amerikai elnök nem hagyta jóvá tegnap, de Zelenszky szerint nem is zárta ki egyelőre ezt a lehetőséget. Trump arról beszélt, reméli sikerül lezárni a háborút azelőtt, hogy felmerülne a Tomahawkok bevetése. Két héten belül létrejöhet az amerikai és az orosz elnök budapesti találkozója, mondta Orbán Viktor kormányfő tegnap a Kossuth Rádióban. A Kreml közben megerősítette, az orosz elnök is beszélt az ügyben telefonon a magyar miniszterelnökkel. Donald Trump pedig egy fehérházi eseményen elmondta azt is, a találkozó házigazdája lesz Orbán Viktor. Orbán Viktor és Donald Trump hamarosan egy olyan megállapodásról dönthetnek, amely új alapokra helyezheti a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatokat. A háttérben már zajlanak az egyeztetések, Lóga Máté gazdaságfejlesztését felelős államtitkár Washingtonban tárgyalt az amerikai pénzügyminisztérium vezetőjével. Ezzel gyakorlatilag célegyenesbe került a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény visszaállítása, írja az Index. A miniszterelnök szerint napirenden van a 14. havi nyugdíj bevezetése, de ez kiegészítés lenne, és nem tervezik a nyugdíjrendszer reformját. Úgy véltem, a 14. havi nyugdíjat 4 év alatt lehetne bevezetni. Orbán Viktor tegnap arról is beszélt, ha több gyerek születik, akkor a jelenlegi rendszert 20-25 évig még garantálni lehet. Augusztusban 4,7%-kal emelkedett a reálkereset éves összevetésben. A KSH szerint a bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 9,2%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683.300, a nettó 472.600 forint volt augusztusban. Jövőre is marad a 1,5 millió forintos árkorlát az új építésű ingatlanoknál. A kormány nem tervezi, hogy lazít az otthonstart program erre vonatkozó szabályain, közölt a miniszterelnökség stratégiai ügyek koordinációját felelős helyettes államtitkára egy háttérbeszélgetésen. Egészségipari egészségügyi innovációk támogatására indít programot a kormány. A gyógyszer és orvostechnikai, valamint kórházi innovációkra 27 milliárd forintot szánnak. 2 hetes télindító hűtő-fűtő-klíma akciót indít a háztartások támogatására az MVM csoport. A lakossági ügyfelek akár 50% kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas korszerű split vagy multi-split klímaberendezésekhez. Elrendelte a bíróság a Ganz, Mávag és a Dunakeszi járműjavító felszámolását. A Dunakeszi járműjavító bedőlését a teljes magyar vasúti közlekedés megérezheti, mivel ott szerelték a KISZ motorvonatok középső kocsijait, és számos javítási munkát is ott végeztek a MÁV-nak. Úgynevezett kis népszámlálás lesz 2027. október 1-e és november 7-e között a két nagy népszámlálás között. Az adatszolgáltatás a KSH által a mintába kijelölteknek kötelező. Hivatalosan is kinevezték Magyarország madridi nagykövetévé Habsburg Györgyöt, 4. Károly unokája Andorrában is képviselni fogja Magyarországot. Brazília felszólította az Egyesült Államokat, hogy vonja vissza az új vámokat, az amerikai elnök 50%-os vámot vetett ki a brazil termékekre. Beperelte az Európai Bizottságot a román állami gázipari vállalata Romgaz. A Romgaz az Európai Unió bíróságához nyújtotta be a keresetet, az állami vállalat azt szeretné elérni, hogy mentesítsék a kötelezettség alól, hogy széndioxidot tároljon a kimerült gázmezőkben. A holttestek felkutatására küldött egységeket Törökország a gázai övezet határához. A török katasztrófavédelmi hivatal 81 tagja az izraeli hatóságok engedélyére vár, hogy beléphessen az övezetben az Egyiptom menti határnál. Rendkívüli állapot hirdetett Limában az új perui kormány az elit ellen meghirdetett tömegtüntetések miatt. Ernesto Álvarez átmeneti kormányfő közölte, az intézkedés a fővárosban és a közeli Callao kikötővárosban élő 10 millió embert érinti. Felrobbantották az olasz köztévé oknyomozó riporterének autóját. A merényletben senki sem sérült meg, a kocsi az újságíró ház előtt robbant fel Róma elővárosában. Siegfrido Ranucci a történtek miatt rendőri védelmet kapott, egy feltevés szerint a maffia állhat a támadás mögött. Végül az időjárásról. A déli óráktól észak felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti ország részben még este is maradhatnak felhősebb területek. Elsősorban az északkeleti tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, futó zápor. Egyre több felé megélénkül, helyenként olykor meg is erősödik a szél. A csúcshőmérséklet 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az Októberi Képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatóink. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. Egy jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2025. október 18-a van szombat. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül. Rádiók igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is. Tartalmas szombat reggelt kívánok mindenkinek! A mai nap gondolatébresztő mondata Winston Churchilltől származik, és így hangzik: a siker titka az, hogy reggel felkelsz és estig csinálod. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a délelőtt folyamán. Hamarosan kezdődik Szombat reggeli beszélgetés című műsorunk, mai témánk a sajóládi pálosok öröksége. Vendégünk Vitéz Gábor Miklós, író, biológus, kutató, iskolaigazgató lesz. Következzen egy bejátszás a műsorhoz.
De a szobornak az a jellegzetessége, nem hiába a magyar pálos szerzetesek készítették, vagy készítették, erre nincs arat, hogy kinek a keze nyomát dicséri, viszont mind a szűzanya, mind az Úr Jézus a magyar keresztpántos koronával van megkoronázva, és jelképe ennek az, hogy ugye a magyarok nagyasszonya, a boldogságos szűzanyának az ölében van a halott Jézus, a halott Krisztus, viszont nem csak a Szent Fiát siratja, hanem mivel, hogy a magyar koronát helyezték el Jézus Krisztus fején is, tehát az egész Magyarországot siratja ezáltal, és ez nem sok helyen van. Sőt, mondhatnám azt, hogy Sajoládon kívül egy-két helyen fordulhat ilyen elő.
9 órától hírek, majd kezdődik Segíthetünk című adásunk. Ebben beszámolunk arról, hogy a Lelki Egészség Világnapja alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Orvosi és Egészségtudományi Szakbizottsága, a Mások Másképpen Alapítvány és a Miskolci Mentálhigiénés Műhely szakmai konferenciát tartott október 10-én. Professzor dr. Felszegi Sára, a szakbizottság elnöke, a munkahelyi fokozott pszichés terhelés, mint egészségkárosító kockázat című előadását hoztuk el ma önöknek. Fogadják szeretettel. Most egy részlet következik az adásból.
És az illető testi-lelki veszélyeztetettség állapotába fog kerülni. Ennek következménye lesz az is, hogy a közömbösség mellett, amit nem bír el a lélek, átteszi a testre, az immunrendszere meg fog gyengülni, és egyik betegségből a másikba kerül. Nem tudod meggyógyítani, mert az egyikből kihoztad, már is a másikba van. Hogy ez még miért van pluszba, kérem, a szeretet hiány. Mert az emberek rájönnek arra, hogy velük csak akkor törődnek, hogyha betegek.
Napról napra című regionális műsorunkban a Kenyér Világnapja október 16-a alkalmából beszélget a kenyérről Farkas Ferencné Ilonka nénivel, a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
Említette Ilonka néni, hogy a kenyér a katolikus és a keresztény ember életében milyen fontos szereppel bírt. Úgy tartották a kenyeret, mint Isten ajándékát?
A kenyeret a legfontosabb élelmiszernek és a legértékesebb tápláléknak tartották, nagyon-nagyon megbesülték, sőt, amikor a gazda elvitte a mezőre és visszahozta, akkor azt mondta a családnak, hogy hoztam egy madárlát a kenyeret, és ez volt a legédesebb falat. Ugyanakkor volt olyan vidék, ahol Isten áldása, így nevezték a kenyeret.
Kilátó című regionális műsorunkban Tokaj környékén Prokop Péter katolikus pap festőművész író alakját idézzük fel, hallgassunk bele a műsorba.
Úgy érezte, hogy a papnak nem csak a szentsége kiszolgáltatásával kell ehhez segíteni az embereket, hanem kapott egy ilyen tehetséget, mint káplán és hitoktató, mondom, 10 éven át itt tanít, addig a gyereket portrétozza, mutatja, hogy milyen nagy dolog a vonal, meg hát ők is fedezzék föl magukba, és próbáljanak rajzolni. Úgyhogy ez minden ember megtehetné, de főképpen az, aki kicsi tehetséget érez magába.
10 órától hírek, majd Itt élünk című műsorunkkal jelentkezünk. Ma megismerkedhetnek Beresz Lászlóné bútorfestésről szóló könyvével és egy kutyával gyógyító hölgyel is. Ajánlónkban Stefánné Gulyakingát hallják.
Tehát, hogy neki bent volt a foglalkozása, egy kutya nem akarná. Ha egy állatnak ez nem komfortos, az én két szememért se fogja ezt megcsinálni, akármennyire ragaszkodik. Neki ez jó. Jó az, mert tudja, hogy szeretik. Milyen volt a sorsa ahhoz képest, ő 1000 mértföld követ tett meg, hogy ennyien simogatják, jutalomfalatot adnak neki, becézgetik. Tehát ha neki nem lenne jó, ő kivonulna. Tehát az állat van olyan ösztönlény, hogy ő nem viselné el ezt a közeget, ha neki ez nem adna pluszt. Tehát ez nem arról van szó, hogy mi beleteszünk egy kutyát egy helyzetbe, ami neki nem komfortos. Ezért figyeljük, amikor már fárad, ő ezt jelzi, és bizony van egy kis fekhelye, ahol ő kivonul, és a feladat onnantól kezdve más irányt vesz.
11 órától a hírek, majd Megmaradni című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban folytatjuk Szabó Konstantin kárpátaljai görögkatolikus pappal készült beszélgetésünket, aki a rokoni szálain keresztül segít bemutatni nekünk a nemrégiben boldoggá avatott Orosz Péter Pál görögkatolikus pap vértanút. Ajánlónk következik.
És Jancsi bácsival olyan is volt a kapcsolat utána Ungváron, hogy ő úgynevezett ilyen kosztosa volt nagymamámnak, mert nem is messze dolgozott, a Radmáncon laktak akkor nagymamáik, és minden nap oda járt ebédelni, és teljesen ilyen rokoni, olyan, mint hogyha tényleg a fia lett volna, úgyhogy ilyen nagyon-nagyon közeli kapcsolatban. A még élő Szabó Pál nagybátyám, aki 97 éves, sajnos már egészségi állapot.
Holnap meglátogatjuk.
Igen, már nem tudott itt lenni, de ő teljesen úgy tekintett, mert hát volt neki más bátya is, meg egy öccse is volt, de mégis Peti bácsi volt az a példakép, tehát pont olyan időszakban is, olyan korban volt Peti bácsi, mert a többiek mind fiatalabbak voltak, hogy úgy tekintett rá, mint családtagra, mint édesbátyára.
11:30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Tűz Tamás Mária nevére című versét Kelemen Csaba mondja el. Ezt az órát a napi mája zárja, Delben Harang szó, és együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. Ezt követően lesz legközelebb műsorismertetésünk. Ha tehetik, tartsanak velünk ezen a szép szombat délelőttön is.
reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban a sajóládi pálosok történetével ismerkedhetnek meg. Vitéz Gábor Miklós, biológus, író a vendégem. Tartsanak velünk, érdemes! Mai témánk sajóládi és a sajóládi pálosok lesznek. Vitéz Gábor Miklóst köszöntöm szeretettel a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Biológus és író, biológusként hogy került közel a témához és a pálosokhoz? Miért is a pálosokkal foglalkozott?
Én most is jó helyre kerültem, mert visszajöttem szeretett városomba, Egerbe, és Egerbe végeztem én még annó az Egri Eszterházy Károly főiskolán, tanárképző főiskolán 2005-ben. És biológia környezetvédelem szakos voltam, és sajuládnak a sajuládi erdővel foglalkoztam, az állattani, növénytani ritkaságait kutattam, és ebből írtam a szakdolgozatomat. És amikor később foglalkoztam ezzel a témával a Debreceni Egyetem kutatásai során, akkor is ugyanez a sajuládi téma jött, és lokálpatriótaként, meg templomba járó emberként a sajuládi páros templom és a kolostor az mindig is érdekelt, és ezzel a témával foglalkoztam már főiskolai és egyetemi éveim alatt is. Tehát minden szakdolgozatban, diplomunkában egy picit érintettem ezt a témát, de azt gondolom, hogy talán most csúcsosodott ki ez a kutatási terület sajuláddal kapcsolatosan.
Itt az asztalon, és most már a kezemben van egy kiadvány, ez az első része, egy első kötet, egy második rész pedig készül, ugye?
Így van.
Mi van ebben? Mi található ebben a kötetben?
Hát ez a kötet igazából körülbelül egy ilyen 10 éves kutató munkának az eredményei sorakoztatja föl. A fő vezérfonala a munkának a sajuládi pálos kolostor és templom építészet története, építés története, művészet története volt, és mivel hogy a címe is sajuládi és a pálosok öröksége, ezért a pálosok örökségét nem csak a templomon, meg a kolostoron keresztül mutatja be, hanem még vannak olyan épített szakrális kincsek is, melyek a pálosok építő munkájához köthetők, ilyen a Nepomuki Szent János szobor, valamint a háromszögletű temetőkápon, ami szintén sajuládon található. Tehát igazából ezeket mutatja be a középkortól kezdve napjainkig.
Az alapításhoz menjünk vissza, a középkorban alapították, de ez nem az a templom, ami most van, ugye? Tehát az alapításkor egy templomot építettek, az már nincs meg.
Így van, tehát igazából itt egy évszámot kell kiemelni, ez 1387. szeptember 29-e, az írásos dokumentumok, az oklevelek tanúsága alapján egy ónodi nemes család, a Cudal család adományozta a Lár nevezetű birtokát a pálos atyáknak, és ígérte meg, hogy itt megköszönjük a Jóistennek a támogatást, és itt sajuládon a boldogság a szűzanya tiszteletére egy templomot emelnek, egy kolostorral, ahol a pálos szervezetesek bevonulhatnak és működhetnek. És igazából innen indult el sajuládnak a története, tehát előtte is volt ezen a területen ember, tehát lakott terület volt, Lárnak a birtoka volt, de a pálosok alapítása és a pálosok kezdete, ottani működése óta kezdett felvirágozni ez a falu, ez a település. Nem ez a templom volt, tehát teljesen igaza van. Na most elutazunk sajuládra, tehát igazából ebből a középkori templomból semmit nem látunk már. Ezek a szentély, a sekrestye, meg a cellák alapjaiként jó alapul szolgáltak a mostani templom felemeléséhez, viszont ma már itt látható nyomai a felszín fölött nincsenek. Erről a templomról annyit lehetett tudni, hogy valószínű, hogy a középkorban toronytalan volt ez a templom, szépen mind a négy oldala az égtájaknak megfelelően mind a négy traktusa megvolt a kolostornak, belül egy kvadrummal, egy központ udvarral, egy kvadrumkúttal, és jellegzetessége volt az, hogy már 1400-ban a akkori pápa búcsút engedélyezett, 12 gyóntató kialakítására volt lehetőség, tehát már zarándokhely volt akkor a középkorban Sajulád, és egy kegyhelyként tartották számon. 1423-ban már 7 oltára volt a templomnak, érdekességképpen, ugye magában a kolostor templomnak a főoltár, ugye Sarlos Boldogasszony tiszteletére lett felszentelve, volt 2 mellékoltára, északi és a déli oldalon, Szent Jakab apostol és Júdás és Simon apostolok tiszteletére emelve, és a másik 3 pedig a úgynevezett Szentlélek kápolnába került kialakításra, mert ennek sincsenek már látható nyomai, tehát az 1700-as barokkori években ez a Szentlélek kápolna már nem épült újjá, és ott volt a Szentlélek oltára, Szent Katalin és Szent György oltára, és valószínű, ez további kutatásokat igényel ennek pontos kiderítése, hogy a Szent Miklós oltár hol helyezkedett el, valószínű, hogy a kolostor területén belül. A középkori templomnak, kolostornak a birtok viszonyait tekintve elmondható, hogy virágzott a település, virágzott a kolostor, egyre több birtokat szerzett a kolostor adományok révén, és itt egy nevet mindenképpen meg kell említeni, ugye a könyvemnek is a kiadója a Fráter György alapítvány volt, és nem hiába Fráter György pálos szerzetes atya nevét szeretném kiemelni, hiszen sajuládi vonatkozása van, kétszeresen is, egyrészt azért, mert 1506-ban ott tette le a fogadalmi szerzetesi esküjét, Sajuládon volt novícius a ládi kolostorba, és érdekes módon, amikor elkerült a Buda-Szentlőrinci pálos kolostorba, valamint Cseszlóvára, utána a Muhácsi vész évében 1526-tól 1528-ig a ládi kolostorba visszakerült, és ott volt perjel. És erre mi büszkék vagyunk, ma is Sajuládon Fráter György nevét őrizzük, egyrészt a katolikus iskola is a nevét viseli, valamint egy utca is el van Fráter Györgyről nevezve. És 1537-ben történt ez a sajnálatos eset, amikor Cserédi Gáspár és Tomassai János a sajuládi pálos kolostort feldúlták, több mint 40 szekényi műkincset, értéket vittek el, raboltak ki akkor a kolostorból, és a török kor utána, a török kor is azért súlyosan érintette nem csak a kolostor, hanem egész Lád lakosságának a sorsát. Mondhatni sajnos majdnem elnéptelenedett Sajulád, és a pálos kolostor is romokban hevert. Van egy írott forrás, ami azt mondja, hogy olyan méltatlan körülmények voltak akkor Sajuládon, hogy istálónak használták az egykori pálos templomot. Tehát el tudjuk ezt képzelni, hogy akkor milyen romokban hevert, pedig a középkorban Fráter György felvirágoztatta ezt a kolostort. De hál' Istennek ott volt Vanovici János, aki missziós munkát végzett, és megemlíthető Csepelényi György is, aki pedig a lakosságnak a katolikus hitre való visszatérítésében óriási szerepet játszott, valószínűleg Sajuládon is. Adat nincs róla, hogy ő a sajuládi kolostorban működött volna hivatalosan, de biztos, hogy megfordult ott. Hallgathatta szónoklatait a sajuládi nép, a hívő közösség, és biztos, hogy a katolikus hitre való visszatérítésben is óriási szerepe volt, hiszen 1769-ben a mostani templomnak a nyugati ormán szobra volt Csepelényinek, a tolony egyik oldalán, a másik oldalán pedig Remete Szent Pálnak a szobra került oda. A két szobor nincsen meg, erre igazából nem tudok választ adni, hogy ezek hová tűntek, további kutatások szükséges ennek a kiderítéséhez. És amit pedig, amire utalt, a mostani templom, ez 1706-ban kezdett el újraépülni. Ugye épp említettem Vanovici János nevét, tehát mindig a, még ebbe a nagyon veszélyes, zűrzavaros időszakban is volt pálos szerzetes, ha nem is a kolostorban, de a kolostor környezetében laktak, vagy a különböző ládi birtokokon, tehát nem hagyták el egy percre sem Sajuládot. És 1706-ban volt arra lehetőség, hogy elkezdődtek az építési munkák. Nagyon nehezen ment a munka, mert a sajó miatt, meg a bársonyos miatt hatalmas árvizek voltak, és igazából 1716-tól kezdődött meg a nagy építkezés. Erre a célra egyébként, ami az új kötetben is már bemutatásra kerül, sajuládi téglaégetőt létesítettek a sajó mentén, ahol a pálosok sajuládi téglákat nyomtattak, SL, valamint CL jelzésű téglákat, és erre azért volt szükség, hogy minél hamarabb fel tudják építeni a új barokkori páros kolostort a templommal együtt.
És újra is foglalták utána,
és
ugye?
Így van, abszolút visszajöttek, és egyre több létszámmal jelentek meg, hál' Istennek, Sajuládon, és az egész falunak a lakossága is kezdett egy kicsit magához térni. 1720-ban kész lett a templom, valamint az első 3 cella helyén is már szépen magasodott a kolostor, felépült a szekrestye, a templom, és 1737-ben a kolostor teljes munkálatai befejeződtek, úgyhogy az emelet is készen volt, minden díszítő munkával, művészettörténeti munkával, oltárokkal felszerelve 1737, azt hiszem május 30-ára már is be is fejeződtek a munkálatok. És a pálosoknak a precizitását, a munkaszeretetét, a pontosságát, a pálosoknak köszönhetően kész lett a kolostor, és ők nem elégedtek meg, hál' jó Istennek ennyivel, hanem további emlékekkel, épített emlékekkel látták el Sajoládot. Az egyik a háromszögletű temetőkápolna, mások pedig a Nepomuki Szent János szobor. Mind a kettő megfigyelhető Sajoládon. Érdekessége, ezeknek is számottevő van, néhány dolgot erről is szeretnék majd mondani, de először még, ami én azt gondolom, hogy építészettörténeti, művészettörténeti szempontból is kuriózumnak számít, a pálos építészeti szokásrendszer elemei, formái, ezek nagyon jól megfigyelhetők mai napig is a kolostoron. Egyrészt azért, mert egy északi típus volt, ami azt jelenti, hogy a templom északi falának támaszkodott, és megvolt az újkorban is, a barokkorban is ez a kvadrum az északi, déli, keleti és nyugati szárnyával. 1906 után 1908-ban lebontották a nyugati traktusnak a teljes egészét, valamint az északi déli részből is került elbontásra, azért, mert építőanyag kinyerés céljából a sajuládi iskolát, a községházát ezekből a téglákból építette föl a település.
És pálosok meddig voltak ott?
1780-as évek végéig, ugye odáig, amíg meg nem szüntették a pálos rendet, odáig működtek, és a szellemiségük egyébként ott van mai napig is Sajuládon.
A kert mély álmát, szilvát, szőlőt mosolyog, fürtjei közt izgága, csatakos szellő jár. Déli verőben az ápor fűz rá villám koszorút, merítékéből termi dús fenyigéit a nyár.
Hála legyen, hála legyen, hála legyen,
nem lel a földön répre, árnya fölöttünk száll. Néptelenül jár köztünk, ő át minden neveket, lépte az alkonyi csönd, és olló szárny csuhogás.
Nincsen az égben, az ő üdegében, a jártelenében nem lakozik, nem köti képlet a vér, meg az érvek, nem menedék, nem mennybeli kincs. Nincsen az ízben, a ízben, egészben, nem jelen is, nem lelki bilincs. Külteje lángol az árnya világot, úgy tűnik, mint aki nincs. Nincsen az ízben, az űr idegében, a jelvelében nem lakozik. Nem köti képlet a vér meg az érve, nem menedék, nem mennybeli kincs. Nincsen az ízben, a ízben, egészben, nem jelen is, nem lelki bilincs. Külteje lángol az árnya világot, úgy tűnik, mint aki nincs.
Folytatjuk beszélgetésünket Vitéz Gábor Miklós íróval, a sajóládi pálosok története a témánk.
Tárgyi emlékek maradtak? Tehát a szobrokon túl, a szobron és a kápolnán túl?
Így van, tehát maradtak, kívülről is lehet ezt látni. Tehát egyrészt a poligonális záródású apszis, ami a pálosoknak a munkájára utal, tehát a szentélyzáródás, a három oldal nyolc szöggel való záródása, abszolút a pálosok emlékét őrzi, a keskeny nyílású, magas diadalív, széles homlokfalakkal. Érdekes, ha belépünk a templomba, akkor a szűk nyílású diadalíven pont a főoltárra látunk rá, de azért építették ezt a diadalívet szűk nyílásúra, mert a két oldalán mellékoltárok foglaltak helyek. Az egyikben Szent Andrásnak a képe látható volt, ez a kép megvan, ma is a templom falán függ, valamint Remete Szent Pálnak a mellékoltárra volt a másik oldalon, és ez a Remete Szent Pál oltárkép is megvan még ma, tehát ezek abszolút a pálosoknak a nyomainak az élő örökségek, élő kincseit jelképezik. Megvan 18 pálos faragású pad, amit még a sajuládi pálosok faragtak a sajuládi kolostorban, valamint megvan kettő intarziás stallum, ami szintén építészeti jellemvonásként is megemlíthető, hiszen teljesen a szentély falához simul, és gyönyörű szép pálos intarziás fafaragvány, mai napig is megvan. Van egy 18. századi körmeneti kereszt, egy angyalszobor a szószéknek a hangvetőjén, és igazából ennyi maradt meg maga a templomtérbe, és mindenképpen ki kell említeni kuriózumként a szekrestyének az öltöző szekrényét és asztalát, hiszen ez is pálos faragás. Nagyon érdekes bizonyíték van rá, ha megnézzük a fiókokon a kulcslyukakat, és a kulcslyukonak a címere, az maga a barlang előterét képezi, tehát a pálosoknak, tehát a pálos címernek motívumait tükrözik, tehát a kulcsuk maga a barlang, felette pedig ott van a holló szájában, vagy csőrében a kenyérrel, és két pálmafa magasodik a címerben, és ugyanezek a pálos emlékképek, ezek megjelennek az oromzaton és a főbejáraton is. Tehát ezek a bizonyítékai abban, hogy tényleg pálos templomról van szó, és hogy tényleg az eredeti barokkori templom.
Mekkora közösségek éltek ott, mekkora pálos szerzetesrend, mekkora volt? Erről van adat?
Tehát vannak adatok.
Gondolom koronként változott ez.
Ez koronként egyrészt változott is, másrészt maga a kolostornak elég nagy befogadó képessége volt, hiszen az 1700-es években filozófiai főiskola is működött a kolostor falain belül, ahol ugye a novíciusok, a pálos szerzetesek tanultak. Nagyon jó, kiváló mesterek, akár szónoklattamból, akár a tanulmányait tekintve, tehát a főiskolai tantárgyak oktatása, ez mind Sajuládon történt. Általában 10-20 között volt a számuk a sajuládi pálos szerzeteseknek, ez kényelmes beforgó képessége volt magának az egész kolostornak. Amellett meg volt ugyanúgy a refektórium, és minden más olyan fontos, lényeges objektum, ami egy pálos kolostorban mindenütt megvolt, ez Sajuládon is. Ennek a nyomai már nem felismerhetők a plébánia épületen belül, hiszen azért 1800-as évektől kezdve azért voltak belső átalakítások. Tehát ez már nem nyomon követhető, viszont a szekrestye, boltozata, a templomnak a szerkezete, a hosszú, megnyúlt szentély, a teremtemplom jellegzetessége, meg ugye, amit említettem, a szentélynek a záródása, a diadalív, ez mind-mind a pálosoknak a múltjára utal, és a pálos építészeti szokások rendszernek az elemeit képezik. Tehát igazából a templomról röviden ennyit, és hála Istennek még most is vannak ott ezek a műkincsek, amiket említettem, ezeket napi használatban vannak, és azért belegondolunk, hogy ma is ülnek benne emberek, milyen megtisztelő ezekben a padokban, ezekben a stallumokban helyet foglalni a mai embereknek, és ezek ma is bírják, tehát minőségi munkák voltak. Persze ugye ezeket restaurálták már a korábbi években, Balpataki atya révén, neki köszönettel, megemlékezvén rá, úgyhogy szép állapotban vannak. És ugyancsak szép állapotban van a templom, hiszen Érsek atya az elmúlt években szentelte föl, gyönyörűen felújult a templom a toronysisakjával, a barokkori toronysisak, az eredeti az 1768-1769-ben épült, az is most lett lecserélve, teljesen úgy néz ki, mint az eredeti, és elhelyezésre került benne egy emlékirat, egy időkapszula a kereszt alatt, amiben a helyi plébános Varga Béla atya és én is egy írásunkat helyeztük el, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ki fogja majd valamikor meg. Tehát valószínűleg mi már ezt nem fogjuk megélni. Adja a jó Isten, hogy ne kelljen hozzányúlni, és évtizedekig, évszázadokig büszkén állhasson ott ez a templom. Úgy, ahogy a pálosok is, amikor átadták, azért 300 évet kibírt.
Milyen írás, ha lehet erről elárulhatjuk, milyen írást helyeztett el?
A templomnak a története, kolostornak a története van megírva, meg ugye Béla atya, ami ilyenkor szokás volt, ugye minden címletből pénzeket helyeztek el, és Béla atyának is egy levele ott van benne, és nekem is egy személyre szóló levél van benne a jövőbe, és ugye nem titok, a kislányomról tettem be egy fényképet még ebbe a dologba, ebbe az időkapszulába.
Készül ennek a kötetnek a második része, mi lesz benne halálagyűjtéssel?
Körülbelül azt mondhatom, hogy a könyvnek a fele az most már összeállt, tehát azt megírtam. Nagyon fontos adalékok vannak benne, például a kiegészítő jelleggel, amik új információk, akár a kolostorra, akár a pálos templomra vonatkozóan, akár építészeti, akár művészeti történeti célzattal, tehát ezek benne vannak. A Cudarok, Cudar családnak, Cudar Péter, Cudar György, ugye az adományozók, akik ugye 1380. szeptember 29-én adták ezt a birtokot a pálosoknak, tehát a adományozó családról is egy hosszabb lélegzetvételű emlékezés. Én azt gondolom, hogy odaillik, hiszen ha ők ezt nem teszik meg, akkor ma én sem ülök itt ezekkel a kincsekkel kapcsolatosan. Ami még fontos, hogy a temetőkápolnára is nagyon sok új dolog derült fény. Például érdekessége az, hogy ma is ugyanaz a pálos eredetű kőszobor állott. Ugye fájdalmas anya tiszteletére emelték a kápolnát a pálosok 1756-os évben, 1759-ben lett kész, fájdalmas szűz tiszteletére és Barkóczi Franciska emlékére állítatott ez a kápolna, és maga annak a kegyszobornak az a jellegzetessége, hogy rendben van, hogy maga a háromszögletű kápolna is a Sasvárinak, ugye a Sasvári volt a prototípusa, tehát onnan vették az alapokat, de a szobornak az a jellegzetessége, nem hiába a magyar pálos szerzetesek készítették, vagy készítették, erre nincs adat, hogy kinek a keze nyomát dicséri, viszont mind a szűzanya, mind az Úr Jézus a magyar keresztpántos koronával van megkoronázva, és jelképe ennek az, hogy ugye a magyarok nagyasszonya, a boldogságos szűzanyának az ölében van a halott Jézus, a halott Krisztus, viszont nem csak a Szent Fiát siratja, hanem mivel, hogy a magyar koronát helyezték el Jézus Krisztus fején is, tehát az egész Magyarországot siratja ezáltal, és ez nem sok helyen van. Sőt, mondhatnám azt, hogy Sajoládon kívül egy-két helyen fordulhat ilyen elő. Ennek a kiderítése is pontos vizsgálatokat igényel, tehát ez egy új adat, valamint az, ami a szobor eredetiségét bizonyítja, hogy ez az eredeti pálosok által oda készített szobor, hogyha valaki megnézi ezt a szobrot, akkor látja, hogy a Krisztusnak a fejét ez a kőfőke, mint egy megtámasztja. Tehát teljes mértékben oda készült ez a szobor. Úgyhogy ez mai nap megfigyelhető. Igazából más ott eredeti a plasztofóriumon kívül, ugye, amit a falba helyeztek, igazából semmi más nincsen. Érdekessége az épületnek, hogy teljesen egyenlő szárú háromszög be van szerkesztve, és Magyarországon 5 ilyen épület van, ami barokkori, barokk stílusban épült és háromszögbe szerkesztett alaprajzzal rendelkezik. Ebből egy Sajoládon a temetőkápolna, az oldal falak 6 méter hosszúak, a sarkok legömbölyítettek, többszörösen összetett gúlasisak fedi, teknőboltozat zárja le, tehát maga építészetileg megmaradtak az eredeti jellemvonások, és 1759-ben lett kész a két kőkeretes ajtaja, valószínű, én valószínűleg tartom, hogy két oldalról nyitott volt, ugyanúgy, mint a sasvári háromszögletű kápolna, hiszen itt a fájdalmas szűz tiszteletére is jöttek a hívők, és valószínűleg egyik ajtón mentek be, a másikon mentek ki, tehát maga ezt a folyamatot gyorsította meg. Viszont 1759-ben elkészült a ajtó, kőkeretes ajtó, valamint eredeti rajta a kovácsolt vasrács is. Ezek mind megfigyelhetők mai napig is a temetőkápolnán. Egyébként érdekes, van olyan forrás, ami valószínűleg ennek nem lehet alapja, de van egy olyan forrás, hogy ami szintén a kápolnával kapcsolatosan a cudarokra utal vissza, hogy amikor éppen utaztak, jöttek haza, akkor óriási árvíz volt, és egy nagy örvény elkapta a cudar családot szállító hintót, és háromszor forgatta meg a sajó ezt a hintót, miután kidobta őket a ládi partra, és hálából ezért lett háromszögletű ez a kápolna, de valószínű, hogy ez a Szent Háromság tiszteletére utalván készülhetett el így.
A kápolnát a mai napokban is használják?
Igen. Kettő nagy ünnep van, amikor szoktuk a kápolnát is használni. Az egyik a fájdalmas szűzanyának a búcsú ünnepe szeptemberben. Tehát akkor kint a kápolnánál, a kápolnában szoktak imádkozni. Ez egy gyönyörű szép hagyomány a ládi asszonyok. Ez is az új könyvbe. Ennek az egész imádságnak, imádság köteléknek, imádság csokornak a forgatókönyve is bele fog kerülni, mert erre utaltam, hogyha nem lesz, aki már ezt a szép imádságot mondja, akkor nem lesz meg a nyoma sem már. És a másik ilyen alkalom pedig Minden Szentek ünnepén, akkor is a mindenkori plébános Varga Béla atya pedig különösen is fontosnak tartja azt, hogy ezt a hagyományt tisztelje, és akkor pedig kint a kápolnánál szokott szentmise lenni. Tehát egy évben kettőször mindenféleképpen van kint szentmise, de amikor temetések vannak, akkor temetési célra, tehát általában a plébánosok szoktak költözni bent, de ez a két ünnep az, amikor kint rendesen liturgia van, és általában akkor megtelik a temető. Nem csak a sajuládi emberekkel, hanem az elszármazottakkal, egykori sajuládiakkal. És akkor ez szép ünnep, mert nem csak a nagy búcsú sarlós boldogasszony ünnepén telik meg a templomudvar, hanem ilyenkor viszont a temetőnek a környéke, a temetőkert megtelik emberekkel, és olyan szép lehet ezt is fentről látni, hogy a kápolnát, a sajuládi emberek és a leszármazottak mindegy körülölelve megjelennek, és együtt imádkozunk.
nélkül ragyogó igaznak. Elhiszem flakkuszt, hogy ebés nyilakkal tölt tegez nem kell, mikor a vadaknak járja lakásit. Téged a farkas noha fegyveretlen elkerült önként, mikor a ligetben bútalan szívvel lavagít dalolván szerte bolyongtál. De más törvény van az embereknél. Emberek voltak, kik irigyen engem, Laura karjából idegen helyekre messze ragadtak. Üzzön el zordon havasokra sorsom, hol gyümölcs ágak sohasem virítnak, a deres földek beborítva nyögnek lusta ködökkel. Üzzön a naptól ki a szokt hegyekre, hol ruházatlan feketék tanyáznak, Laura lesz nékem, szeretőm örökké, Laura barátném.
Folytatjuk beszélgetésünket Vitéz Gábor Miklós íróval, a sajóládi pálosok története a témánk.
A pecsét gyűrűjéről néhány szót említsem.
Hát igen, ez egy sajátos, büszke is vagyok rá, nem mindig veszem fel ezt a pecsét gyűrűt. Ez a régi sajóládi egyházi címert, ez egyházi pecsétet ábrázolja, ami a mostani főoltárnak a képe. Ezt a főoltárt Rök Pál, egykori sajuládi falu bírónak a felesége Serer Clementine emeltette a sajuládi templomba, ő adományozta 1898-ban, tehát ez a főoltár látható mai napjában is a sajuládi templomban, tehát ez nem páros főoltár, és ennek a főoltárnak a képe, ennek a régi pecsétje van ebbe a pecsétgyűrűbe.
Mikor a várható a második kötet?
Hát ha jóisten segít és egészség is lesz hozzá, én a jövő évbe szeretném, hogyha ez elkészülne, nem csak ezek a pálos épített örökségek szerepelnek majd benne, független attól, hogy kiemeltem, hogy mindenképpen ez az alapja, és maga a pálosoknak a szellemisége, a vezérfonala, onnan indultam el, hogy miért sajuládot választották a pálos szerzetesek. Hát egyrészt azért, mert nagyon szerették, tisztelték a természetet. És sajuládon régen a vízfolyásokkal felszabdalt galériaerdők, áltéri ligeterdők nagyon gazdag írővilágot adtak, és tudtak a szerzetesek nem csak építkezni, hanem alkotni, gondolkozni, írni, és minden adott volt az ő számukra, olyan szempontból is, hogy víz, tehát megvolt a halászati lehetőség, és mai napig is ezek a természeti tényezők megfigyelhetők sajuládon, őrizzük, vigyázunk rá, tehát ebből a szellemiségből indulunk ki a második kötet kapcsán is, és megemlítem majd benne a régi egyházi ünnepeket, szokásokat, amiből már van olyan is, amit ma már nem gyakorolnak a hívő közösség, hiszen sajnos ki kell mondani, tehát meghaltak azok az emberek, akik ezeket az énekeket énekelték, ezeket a verseket verselték, és ezeket is megpróbáltam összegyűjteni, és mint egy kincsként átadni az utókornak. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy nem csak a képességek meg a készségek tanulhatók meg, hanem az értékeket is meg kell tanulni. Meg lehet tanulni, csak ehhez az kell, hogy be kell őket mutatni, meg kell őket ismertetni az emberekkel, és nekem az a célom elsősorban ezzel a két kötettel, hogy valami maradandót adhassunk az utókornak, megmaradjanak a pálos szellemiségben, ezeknek a kincseknek, még ha nagyon sok már ezekben az időkben nincs is meg látható módon, de írott formában, vagy nyomtatott formában megmaradjanak, és én azt kérem, hogy ezt majd a fiatalok vigyék tovább. Maga a munkámat Szűzanya tiszteletére Szűzanyának ajánlottam föl, és ajánlom kislányomnak is, hogy majd ő is ezeket a kincseket ilyen szemmel nézze, és természetesen elsősorban sajuládi kezekbe ajánlom, hiszen a miénk. És én azt gondolom, hogy elsősorban nekünk sajuládiaknak kell ezt megvédeni, bemutatni, és valamit tenni azért, hogy ezek fennmaradjanak a jövő generációi számára.
Mennyire nehéz a kutatás? Tehát elég nagy az írott forrás, ami rendelkezésre áll?
Igen, bizonyos témákban igen, valamiben több, valamiben kevesebb. Egyébként nagyon sok írott forrás fennmaradt, viszont vannak olyan történelmi vonatkozások is, meg olyan a kötet, tehát érintő fejezetek, amikre viszont nagyon kevés az írott forrás, és próbáltam én is nagyon sokat beszélgetni szépkorú idős emberekkel Sajuládon. Sokak már azóta az első kötet elkészítését sem tudták megélni, és óriási kincseket adnak ezek az idős emberek, ezeket az információkat össze kell gyűjteni. Tehát ha nem is írott forrás, akkor szóbeli közlésekből tájékozódik az ember. Addig kell megtenni, amíg ezek az emberek, ezek a sajuládi emberek itt élnek közöttünk. Sajuládon túl egyébként az országhatárokon belül is, kívül is, tehát nagyon sok múzeumot, nagyon sok levéltárat, akár állami szervezetet, akár egyházi fenntartású szervezetet is fölkerestem az adatoknak, a forrásoknak a beszerzése nyomán. Érdekes módon még mindig kerül új a kezeim alá, ezeket igyekszem a második kötetben helyre tenni.
Vitéz Gábor Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Világosítsad meg az én lelkemet, és esmertes meg engemet, azt te szent fiaddal Jézussal. Ó, édessége Szíz Mária, mikor az én lelkem testem tőle távozik, oltalmazd meg engemet pokolbeli ellenségtől. És erősítsed meg lelkemet a Szent Háromságnak hitében, és ne hagyj engemet kétségbe esnem.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt 3/4 órában Vitéz Gábor Miklóssal, íróval, kutatóval, biológussal beszélgettünk a sajuládi pálosok történetéről. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!